Kávézó a világ végén, vendégünk Havas Dóra, és arról beszélgettünk Robbal így hármasban, én Megmenemi Márk vagyok, hogy...
Hát ha
valaki az, mindegy, oké, de ki ez a csávó, aki beszél? Szóval, hogy az étkezésről, az étkezésünk, tudatos étkezésről, tudatos hedonizmusról beszélgettünk, hiszen Dórának most jelent meg a Főzd meg című tudatos hedonista szakácskönyve, hogy egyáltalán ez mit jelent, hogyan tudunk úgy enni, jót enni, hogy közben azért mégsem gyilkolásszuk vele a természetet, és valahol így az ilyen alternatív dolgoknál hagytuk abba, és itt van még egy kis muníció az én kis gyűjtésemben, és azért arról szeretnék picit beszélni. Hogy mi a véleményetek ezekről az alternatív élelmiszer forrásokról. Én most egy egész hosszú YouTube-os anyagot láttam, ahol például egy algafarmot látogattak meg, ahol algát állítanak elő. Ami
mesterséges alga?
Hát nem mesterséges, és ilyen tavakat hoznak létre, amiben egy tenyészet, algát tenyésztenek, és hát, mint tudom én, hetente tudják ezt az algát kvázi szüretelni, és bármilyen területen meg tudják csinálni, tehát nagyon-nagyon értéktelen területeken tudják létrehozni, nagyon olcsón, és ugye nem magában az algát eszegetik, hanem ez egy protein forrásként van, és ott meg is kóstolnak ebből készült élelmiszereket, és igazából nincs, tehát nem egy ilyen algaízű valamit kell elképzelni, és nagyon nagy jövőt jósolnak neki. Nem tudom, hogy te mennyire vagy ilyesmikkel képbe, Dóra.
Nem annyira vagyok velük képbe, mert egy kicsit nekem ilyen szempontból beszűkült a gondolkodásom, hogy én nagyon ragaszkodnék a lokális dolgokhoz. Tehát el tudom azt képzelni, hogy mondjuk
jó,
Japánban...
Jó, kecskeméti algaforma.
Igen, tehát ugye el tudom képzelni azt, hogy Japánban, ahol amúgy is ugye fogyasztják az algát, ott majd készülnek ebből olyan termékek, ami egyrészt nem kultúraidegen, mert azért itt ezt is figyelembe kell venni, hogy ezeket a dolgokat át kell vinni a társadalmon, és mi Magyarországon pillanatnyilag ott tartunk, hogy mindenki disznóhúst teszik, és ebből kéne egy kicsit kimozdulni, és sokkal több zöldséget fogyasztani.
Jó, már... szöcske burger helyettem.
Igen, azt akartam mondani.
Én megkóstoltam minden ilyen szöcsket, és egyébként ugye ez is elkészítési mód kérdése, hogyha olajban ki van sütve, és talán jó fűszerekkel be van fűszerezve, akkor ez egy chips.
És sósmandula, nekem az ugrott be róla egyébként ízre először.
Igen, tehát ugye ezek rákcsák, és a fehérje az egy jó ízű dolog egyébként, tehát nem véletlenül szeretünk húst se enni, főleg a békönt szeretjük, meg ugye azokat a dolgokat, amik így jó, igen, amikor megsülnek, akkor ugye nagyon kívánatos ízűek lesznek, pontosan. Szóval nehezen tudom azt elképzelni, hogy az algafarm az majd Magyarországon holnap után nagyon sok mindent változtatna meg.
Képzeld el, átmész itt a Lehel piacra, és a savanyúságos káposztás pult mellett egy ilyen jó algás.
Na, de nagyon jó, hogy mondod a savanyú káposztát, mert hogy nekünk meg pont, hogy ezekbe az irányokba kellene kicsit visszafelé haladni, hogy kovászolt zöldségeket, vagy fermentált zöldségeket fogyasszunk sokkal nagyobb mennyiségben. Ugye az emésztőrendszernek is nagyon jót tesznek, semmiből nem áll őket előállítani, mert
most
hogy só kell hozzá.
Hatalmas.
Igen, tehát hogy sóra van hozzá, és időre szükség, és minden szempontból nagyon egészséges, könnyen előállítható, és olyan mindenféle zöldséget bele lehet pakolni egy üvegbe sóval, és finom lesz a végeredmény.
Szinte bármit lehet fermentálni, nekem
pontosan,
ez a tapasztalatom, hogy pár kavicsot bedobsz, és két múlva
igen,
már
és
ropog
az
a
mennyire
fogadalat.
Jó, úristen.
Jó, savanykás kavics.
Igen, hozzá egy kis algaropogó. Ez a jövő.
Szép fogatlan jövő. Igen, nekem ez ilyen, szintén egy ilyen agylövésem, hogy Magyarország lehetne egy ilyen ökomekka, tehát hogy nem véletlenül volt mondjuk itt ez az élelmiszer termelésnek a központja több száz éven keresztül. Nagyon jó adottságaink vannak, igaz, hogy a talajokat az elég rendesen szétbarmoltuk az utóbbi 50 évben, és nagyon komoly talaj erózió van, és a talaj tápanyag mennyisége az rettenetesen lecsökkent, tehát valahol valaki ezt posztolt, hogy Magyarországon a nem tudom, 80 centi humuszréteg, hát lehet, hogy ezelőtt 50 évvel volt, de hogy most nincsen, de menj el egy bármiféle szántóföld mellett, és markolj bele abba a földbe, hogy az mondjuk milyen minőségű, de hogy azért ezt lehet javítani, hála Istennek.
Jó, de mondjuk egy nagyon pici ország vagyunk, tehát hogy milyen szempontból tudnánk mi megkávávágni, az önfenntartás szempontjából, vagy az export szempontjából?
Hát szerintem is. Tehát hiszen pont azért, mert kicsik vagyunk, azt gondolom, hogy nem tudnánk mennyiségben, nem tudunk versenyezni, sosem fogunk tudni versenyezni Németországgal, vagy Franciaországgal, ahol hatalmas területek vannak, a Spanyolországgal. szempontból, bár egyébként mondjuk Hollandia ilyen
pont
szempontból.
Pont ezt akartam mondani, hogy Hollandia mégis ellátja mondjuk tulipán hagymával az egész világot.
Hát, Hollandia konkrétan a második legnagyobb élelmiszer előállító a világon. Tehát, hogy van, jó, az is hozzátartozik, hogy azért ott azért nagyon-nagyon feszített mezőgazdasági technológia, és azért ami mondjuk bármiféle vegyszeres megoldás van, meg minden, azt azért ott bedobják ahhoz, hogy ez így tudjon menni. De hogy én azt gondolom, hogy nekünk nem a mennyiségre, hanem a minőségre kellene menni, és ez egyrészt önellátásban is tudna működni. Hát hány elmész vidékre, és hány parlagon álló terület van, ahol semmi nincs, az emberek ülnek, és apátiában malmoznak, és nem tudom, várják a...
De azért ezek nagyon nagy részt ilyen geopolitikai kérdések,
hogy
már nem.
Hogy
tehát, hogy ez innentől kezdve válik nagyon nehézé, hogy akkor most mit támogatnak a nagyobb területi érdekek, mire adnak támogatást, és mire nem.
Persze, ez egy iszonyatosan összetett, és nem csak hazai politika, ennek egy EU-s stratégiai kérdés is, tehát ebben azért nagyon nagy szerepe van, hogy az EU-ban ugye azt találták ki, hogy akkor jaj, hát akkor majd mindent leosztunk, hogy ezt valahol itt termeljük, az EU-ban ezt amott termeljük, és akkor mindenhol ide-oda visszük. Ez viszont bizonyosságot nyert, hogy ez nem igazán egy jó rendszer, mert a Covid már megmutatta, hogy ez milyen veszélyeket rejt. Most pedig az ukrán háború meg megint csak mutatja, hogy iszonyatosan kiszolgáltatjuk magunkat ezekkel. De egyébként van az EU-ban is ilyen stratégia, ez a farm to fork stratégia, ami elvileg ezt megváltoztatná, nem tudom egész pontosan, hogy mi a stratégiának, mik a lépései. Tehát, hogy ezen a területen van változtatás is, hogyha Magyarország meg elkezdené ezt egy kicsit jobban
hát ugye
nyomni.
Mi lehetnénk ilyen szempontból mint a gazdaság, mert hogy tényleg nagyon jók az adottságok, nagyon sok fajta zöldség és gyümölcs terem meg. Tehát, hogy ott rá lehetne menni arra, hogy megmutatjuk a minőséget, és megmutatjuk azt, hogy a lokálisan termett zöldség, hogyha keveset utazik, akkor annak mekkora beltartalmi értékbeli különbség van kettő között. Tehát egy olyan alma között, amit mondjuk 3 napja szedtek le, szemben egy olyannal, amit már leszedtek 3 hete, végig utazta a félvilágot egy hűtőkamrában.
Érlelőgázban, igen.
Tehát, hogy almát eszünk, csak az egyikben nincs semmi, a másikban meg nagyon sok minden.
Igen, tehát ez a ugye lokális termesztés, ez egy elképesztően nagy erő, mert az is benne van, hogy közben pedig ugye az élelmiszerre mennyit költünk, és az mind elmegy ugye máshová, ahonnan hozzák, ahelyett, hogy ott lenne. Tehát, hogyha ez beindíthatna egy olyan folyamatot, hogy ez a pénz ott marad, és gerjeszti ott helyben a gazdaságot. Engem az lepett meg egyszer, a Gianni-val, meg a Mountner Zsófival volt egy beszélgetés az Európa pontban, és ott kiderült ez, hogy igazából Olaszországban a 60-as évekig szintén nagyon hasonló helyzet volt, mint nálunk, és egy nagyon-nagyon tudatos támogatási rendszerrel az olasz gazdaság elkezdte ezt fölhozni, és mostanra hát nyilván senkinek nincs kétsége, hogy bárhová elmegy Olaszországban, akkor ott helyben fantasztikus jó élelmiszereket fog majd tudni venni és enni.
A helyi éttermekben az, hogy a helyi paradicsomból főz a séf, és nem azt keresi, hogy nem tudom, milyen olasz fajta paradicsomot használjon mondjuk itthon a magyar étterembe, hanem azt mondja, hogy ő direkt úgy alakítja ki a menüt, hogy abba a 60 kilométeren belül érkező farmról származó paradicsomot használjuk.
Pontosan. Igen, tehát ez egy hosszú távú terv kellene, amit egyébként egyenlőre nagyon nem látunk, hogy az lenne egy oké.
Hát már csak azért se látjuk, mert ugye sokkal olcsóbb nekünk itt Magyarországon is az olasz paradicsomból főzni, mint a helyi paradicsomból, amit a Jóska bácsi megtermel.
Hát legalábbis igen, így rövid távon, és aztán hosszú távon viszont igen, milyen költségei vannak, milyen kockázatokat rejt magában. Tehát én is azt gondolom, hogy ebben óriási potenciál van, és igen, nem kell feltétlenül nekünk a világ végéről hozni, meg szerintem erről beszéltünk a másik műsorunkban is, hogy tök jó lenne, ha egyszerűen például az élelmiszereken lenne egy tök jól olvasható mondjuk valamilyen jelzés, hogy nem tudom, a zöld pötty jelzi azt, hogy mondjuk 200 kilométeres körzeten belül jött, a nem tudom, sárga háromszög az mondjuk nem tudom 1000 kilométer, és a piros háromszög meg az, hogy mondjuk 1000 kilométer fölötti távolságból jött, hogy rögtön lássa is a vevő, hogy mert egy csomószor igazából észre se veszed, tehát hogy mit emeltél a polcról.
Kusz, bulgur, kinoa. Ott állsz a polc előtt, és csak tudod, hogy mindegyik valamiért egészséges. Pontosan nem vagy benne biztos, hogy miért is egészséges, és nem tudod azt, hogy az egyik helyben terem, a másik 500 kilométerre, a harmadik pedig 3500 kilométerre.
Igen. És egyébként tök jó, hogy ezt mondod, mert ez lenne a következő kérdés, hogy szerinted akkor nem is lenne szabad, mondjuk, ha tudatos hedonisták vagyunk, nem lenne többé szabad banánt, avokádót ennünk?
Én ugye nem vagyok tudós, és nincsenek erre ilyen számokkal megalapozott tényeim, de azt gondolom, hogy hogyha racionalitás határain belül mozgunk, akkor simán beleférne az, hogy mondjuk együnk néha banánt, de nonsens az, hogy Magyarországon a banán az egyik legolcsóbb gyümölcs, és télen-nyáron kapható. Tehát, hogy inkább ezzel van szerintem a probléma, hogy nem lenne baj, hogyha a déli gyümölcsök azok akkor kerülnének mondjuk a magyar polcokra is, amikor egyébként annak ott, ahol terem szezonja van, és drága lenne, hogy luxus számba menjen. De ugye itt megint arról beszélünk, hogy akkor most eltartjuk-e a spanyol farmert, vagy eltartjuk-e a, nem tudom honnan jön az avokádó, a Seychelles-szigeteki farmert, hát nem biztos, hogy nekünk kell eltartani. De azt sem mondom, hogy jó, akkor soha többet ne együnk avokádót, együnk, csak nem minden nap legyünk-e avokádospiritost, hanem mondjuk csak két havonta egyszer.
És nem is tudjátok, hogy milyen félelmetes mennyiség. Nekem van szerencsém rálátni, hiszen élelmiszer nagykereskedelemben dolgozom, annak az egyik szegmensében. Félelmetes mennyiségű banán kerül a szemedbe, nagyon durva, iszonyat. Hát és tényleg ahhoz képest, hogy ilyen unikális volt, és még emlékszem, hogy 3-4 éves koromban, hogy hozott a Mikulás banánt, meg narancsot, és ez mekkora dolog volt.
Hát
és
most ahhoz képest, sorban állás ment, hogy akkor banán.
És volt ilyen, és hogy akkor 11, megint banán.
Igen, és nonsens az, hogy nyáron például egy szupermarketben nem tudsz puha barackot venni, mert a helyi termelőtől nem veszik át az ehető barackot, mert hogyha az megnyomódik, akkor már nem lesz tökéletes. Tehát, hogy gyakorlatilag barackhoz nem jutsz nyáron, szezonban, de banán mindig van.
Igen. Jó, hát a banánnak,
és avokádó.
A banánnak az a nagy előnye, hogy nagyon könnyen szállítható, ugye, és ráadásul nagyon jól utóérik, tehát ezt meg lehet csinálni. Igen. Leszedik zölden, berakják az édlelőgázos konténerbe, és az szépen megérik, mire ide jön, tök jól lehet pakolni, elég nagy a terméshozama, olcsón előállítható, és akkor igen, ez így szépen működik. Aztán közben, hogy mondjuk igen, milyen lenyomata van, amíg ideér, meg mondjuk azok a banánültetvények, amiket mondjuk az őshonos erdők helyére telepítenek.
Meg azt hiszem, én úgy tudom, hogy már eleve ez is egy ilyen kitenyésztett banánfajta, ami utaztathatóvá vált. Persze. Tehát, hogy nem az volt mindig a dzsungelben, hogy nem. Olyan banán termett, amit a világ másik felére is zölden el lehet szállítani. Hát
igen, ez, amit itt lehet kapni, ez valamilyen főzőbanán, ha jól tudom. Tehát, hogy ezen banánból is, amit tájföldön volt szerintem, hogy fajtát látni, fajta én nem is akartam elhívni.
Főzőbanán az megint más, igen, de igen.
Igen, ez most nem jut eszembe, hogy mi a neve, ez egy angol botanikusnak a nemesítése.
Kedves hallgatók, írjátok meg, ha tudjátok.
Igen, itt sokkal okosabbak vagytok, mint mi, és igen, és az ő üvegházában volt egyetlen egy példány, amit nemesített, és ez a banán, amit eszünk, mind ennek a banánnak a klónja. Tehát ezért egyébként nagyon sérülékeny is a faj, és van is nagyon nagy para, mert van egy olyan gombabetegség, ami
pont csak ezt.
Csak ezt nyírválja ki, és hát nagyon komolyan agyalnak, hogy akkor valami keresztezést kellene létrehozni, de egyiknek sincs ennyire jó adottságai, mint ennek, hogy ilyen könnyen szállítható, úgyhogy ja, ezért sem annyira jó, amikor ráállunk egyfajta élelmiszerre, mert nagyon-nagyon kitesszük magunkat annak, hogyha azzal valami baj történik, akkor viszont nagyon nagy bajban vagyunk.
Igen, de hogy visszatérjünk tényleg az eredeti kérdésedre, én azt gondolom, hogy a helyi természetes közegében termő zöldségeket és gyümölcsöket kell nagyrészt előtérbe helyezni. És nem csak annyira, hogy akkor jó, amikor ritkán veszek paradicsomot, akkor magyar paradicsomot veszek, mert közben meg nagyon fel kéne tolni a zöldségfogyasztásunkat és a gyümölcsfogyasztásunkat. Tehát, hogy tényleg a hús és a szénhidrát terhére egy kicsit fel kéne hozni ezeket.
De van azért látható egy ilyen trend, hogy az emberek helyit akarnak venni, és próbálják támogatni a helyi gazdákat, és egyre népszerűbbek a piacok, és tényleg az ilyen kosárközösségek, tehát hogy van, csak még mindig nagyon messze van attól, ami kellene, meg lássuk be, hogy
itt inkább az ár, meg az ár az, ami dominál, nem? Vagy ez nálam megint egy ilyen félre nézett történet, hogyha kimegyek a piacra, akkor sokkal több pénzt fogok ott, mint ha bemegyek egy szupermarketbe.
Benne van szerintem, nyilván többet fogsz ott hagyni, de szerintem még nagyobb szempont a kényelem, hogy akkor én magamról tudom, hogy tök jó, és akkor bennem, hogy de jó lenne elmenni a piacra, és akkor ott kéne megvenni, és nem is sajnálnám rá ezt a többlet pénzt, de közben más dolgom van, és akkor sokkal egyszerűbb a hazafele menet a este 10-ig nyitva levő hipermarketbe beugrani és megvenni.
Ez szerintem egy óriási csapda, mert a szombat reggelt feláldozni szerintem a legnagyobb áldozat. Tehát végre hétvége van, végre aludhatnál, végre kis nyugi van, és akkor menjünk a piacra.
Igen. Odaértél közben, pont elfogyott már a cucc.
Tehát, igen, szerintem meg az igazi jó csirkésnél igazából 8-ra már mindent eladott. De nehéz, de mégis erre kéne átállni. És egyébként itt Budapesten nagyon sok kerületben működnek nagyon jó helyi piacok. Tehát ezt a helyi önkormányzatok működtetik, és oda lehet például pénteken menni. Tehát, hogy a péntek délutáni piacozás, az, vagy a péntek déli piacozás.
Ilyen péntek az
szerintem
új
lehet ebből jó programot csinálni. Például hát láttam, a Richie Hawtinnek volt egy ilyen videó, egy spanyol vásárcsarnokba délelőtt például, és itt egyébként akármilyen meglepő, nekünk nálunk is vannak ilyen kezdeményesek. A Békásmegyéri piacon volt például Busa Pista szombaton 10 órakor, és a Mangóval együtt, tehát ilyen nagyon...
Nem, ezt abszolút én nagyon támogatom, és ezt fel kell éleszteni, és minél több piac legyen. Én nekem például az egyik személyes kedvencem a Pancs piac, mert az vasárnap van. Hmm. És nem csak, hogy nagyon jó termelőket, és tényleg tuti megbízhatóan mindig ott lévő embereket gyűjtenek össze, hanem nem szombaton van. És oké, hogy nem a hétvég. Én imádom ezt benne, mert vasárnap már sokkal könnyebb, tehát akkor már megvolt egy pihinap. Oké, hogy nem abból fogom főzni a vasárnapi ebédet, de szerintem ezek is olyan dolgok, hogy én például úgy építettem fel a mi életünket, hogy vasárnap elmegyek oda, hétközben ebből megvan a zöldségem, gyümölcsöm, és vasárnap megyünk étterembe. Tehát, hogy nálam nincs vasárnapi főzőcske, hanem akkor inkább így kimozogjuk, és az inkább a közösségi létezésnek a része. Pici luxi, bevallom, de olyan jó.
Hát jó, hát másrésztről meg azért erre is szükség van, mert ezek tartják életben az éttermeket. Tehát,
pontosan. Ez...
Na, innen folytassuk, mert ebben még van
szófa. Dóra hozott zenét.
Hoztál zenét, mesélj el.
Kóla címűt.
Arra gondoltam,
nem, én ugye soha nem iszom kólát, nem, csak arra gondoltam, hogy egyrészt ugye régen is azért hallgattuk a Rádió Cafét, mert olyan jó zenék voltak, és mindig progresszív volt, és ez a kis Csajci, akinek a zenéjét hoztam, 22 éves, és tavaly jelent meg az első albuma, tehát hogy szerintem tök jó, hogy valami új, ilyen kis nyugis csajos zene, és az a cím, hogy Kóla, és ha már gasztróról beszélgetünk, akkor ez egy ilyen jó kis fricska.